Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái: Május 7-én kezdődik a konklávé. Erről döntöttek az 5. általános kongregáció bíborosai hétfőn délelőtt. Rogitum okirat, Ferenc pápa életéről, péteri szolgálatáról, haláláról, koporsóba tételéről és eltemetéséről. Május 7-én kezdődik a konklávé. Erről döntöttek az 5. általános kongregáció bíborosai. Extra omnis, mindenki kívül. A Sixtus kápolna kulcsra zárásának kezdetét jelző latin történelmi formulát a pápai liturgikus szertartásmester jövő szerdán, május 7-én fogja kimondani. Ez lesz tehát a pápa választó konklávé kezdőnapja. Az időpontról ma, hétfőn délelőtt döntött a vatikáni szinódusi teremben az 5. általános kongregációra összegyűlt mintegy 180 jelenlévő bíboros, akik közül valamivel több mint 100 választó bíboros. Extra omnis, vagyis mindenki kívül, ez egy felszólítás azok számára, akik nem vehetnek részt azon bíborosok gyűlésén, akik a Római Katolikus Egyház következő pápájának megválasztására jogosan egybegyűltek. A 80 év alatti választó bíborosokat elszigetelik a világtól, a művészet és a történelem páratlan értéki Sixtus kápolnájában mindaddig, amíg a fehér füst fel nem száll, és el nem hangzik a Habemus pápám, van pápánk, a másik híres latin formula, amelyet a Szent Péter Bazilika áldások lodzsájáról jelent be a protodiákonus bíboros, hogy megismertesse a világgal a pápa választás eredményét a lodzsára lépő fehér reverendás új pápa személyében. A konklávé végeredményét természetesen nem lehet megjósolni. A maguk a választó bíborosok között vannak olyanok, akik rövid konklávét remélnek, tekintettel a folyamatban lévő jubileumra is, és vannak, akik ehelyett hosszabb időt szeretnének, hogy a konklávé során mind jobban megismerhessék egymást. Miután Ferenc pápa a 10 konzisztóriumon a föld minden sarkából választott személyeket a bíborosi kollégiumba. A konklávé kezdetének időbeli ütemezését Szent II. János Pál pápa Universi Dominici Gregis kezdeti apostoli konstitúciójának a normái határozzák meg, amelyeket 16. Benedek pápa a 2007. június 11-i motu propriója, majd az újabb 2013. február 22-i motu propriója frissített. A konstitúció szerint a konklávé a latin cum clave szóból, ami azt jelenti kulcssal, bezárva, a pápa halálát követő 15. és 20. nap között kezdődik, a novendiáli után, vagyis a pápa halálát követő 9 napos gyászt követően. A rendelkezés pontosítja: attól a pillanattól kezdve, hogy az apostoli szék törvényesen megüresedett, a jelenlévő választó bíborosoknak 15 teljes napot kell várniuk, a távol maradó bíborosokra súlyos okok esetén legfeljebb 20 napot. A normas non nullas motu proprio a bíborosi kollégiumnak azt a jogkört is megadja, hogy a konklávé kezdetét előrehozza, ha az összes választó már jelen van. Ezekben a napokban azonban még mindig várnak Rómába bíborosokat, akik a világ távolabbi pontjairól érkeznek. A bíborosok az örök városban, a Szent Márta házban kapnak szállást, vagyis abban a vatikáni dómuszban, amelyet Szent II. János Pál pápa direkt erre a célra építetett, és ahol Ferenc pápa pápaként lakott, lemondva az apostoli palota pápai lakosztályáról. A Pro Erigento Pontifice szentmise és a körmenet a Sixtus kápolna felé. Május 7-én, szerdán délelőtt minden bíboroskon celebrál a Pro Erigendo Pontifice, vagyis a megválasztandó pápáért mondott ünnepi szentmisén, amelyet Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja mutat be. Az egybegyűlt bíborosokat a dékán bíboros a következő szavakkal szólítja fel, hogy vonuljanak a Sixtus kápolna felé. Velünk imádságban egyesülve az egész egyház folyamatosan kéri a Szentlélek kegyelmét, hogy Krisztus egész nyájának méltó pásztorát válasszuk meg. Onnan aztán korális ruhában, látványos körmenetben vonulnak a bíborosok a Sixtus kápolnába, ahol eléneklik a Veni Creator Spiritus, Jöjj Szentlélek Úristen himnusz, és leteszik az esküt. A Sixtus kápolnában asztalokat helyeznek el a szavazólapok számára és egy kályhát, amiben a szavazólapokat elégetik. A pápa megválasztásához kétharmados minősített többségre lesz szükség. Naponta 4 szavazást tartanak, 2 délelőtt és 2 délután. Előírás szerint a 33. vagy 34. szavazás után azonban közvetlen módon és kötelező erővel választaniuk kell az utolsó szavazás 2 bíborosa között, akik a legtöbb szavazatot kapták. Ebben az esetben is szükség lesz azonban mindig a kétharmados többségre. A választási versenyben maradó 2 bíboros azonban nem vehet részt a szavazáson. Ha az egyik jelöltre leadott szavazatok elérik a szavazó 2/3, a pápa választás egyház jogilag érvényes. Ezután a bíborosi diákonusok rendjének utolsó tagja beívja a liturgikus szertartásmestert és a bíborosi kollégium titkárát. Az újonnan megválasztottat megkérdezik: Acceptasne electionem de te canonice factam in summum pontificem? Elfogadod-e a kánonjog szerinti megválasztásodat? És igenlő válasz esetén tovább kérdezze: Quon nomine vis vocari? Hogy akarod magad nevezni? Amire a választott pápa névvel felel. Az elfogadás után a szavazólapokat elégetik úgy, hogy a Szent Péter térről látni lehessen a klasszikus fehér füst felszállását. A konklávé befejezése után az új pápa a könnyek szobájába, a Sixtus kápolna sekrestyéjébe vonul vissza, amely a kápolna oltárfalának bal oldalában. Itt először is felveszi a 3 méretben elkészített fehér pápai reverenda neki megfelelő formáját, amelyben stólával a nyakában megjelenik az áldások lodzsáján, miközben a Szent Péter téren a már konában felszállt fehér füst láttán nagy számban összegyülekeznek a hívek. Az új pápáért mondott ima és a bíborosoknak az új pápa előtt tett tiszteletadása után elhangzik a Te Deum hálaadóének, amely egyúttal a konklávé végét is jelzi. Ezután következik a választás bejelentése, a Habimus pápám, van pápánk felkiáltással, mire a pápa körmeneti kereszt után megjelenik, majd rövid köszöntő beszéd után ünnepélyes Orbi et Orbi áldást ad. Rogitum okirat, Ferenc pápa haláláról, koporsóba tételéről és eltemetéséről. Április 25-én péntek este, amikor zárt körű szertartás keretében lezárták Ferenc pápa koporsóját a Szent Péter bazilikában, Diego Ravelli érsek, pápai szertartásmester felolvasta azt a latin nyelvi okiratot, amely összefoglalja a Szentatya Péteri szolgálatát. Az érseken kívül többen is aláírták, így például Farrell és Parolin bíborosok. A dokumentumot fémhengerbe tették, azt pedig szalaggal átkötötték, a pápai szertartások hivatalának pecsétjével lepecsételték, és a koporsóba helyezték. Okirat őszentségének Ferenc pápának a földi életbe való jámbor elköltözésére, a szent emlékezetű Ferenc elhalálozása, koporsóba tétele és eltemetése. Ferenc az egyház szeretett pásztora, aki velünk együtt a remény zarándoka volt, aki útmutatónk és utitársunk volt a nagy cél, a menny felé, ahova meghívást kaptunk a 2025-ös Szent Év április 21-én reggel 7 óra 35-kor, miközben a húsvét fénye világította meg húsvét gyógyszerának második napját, húsvét hétfőt, ebből a világból az atyához távozott. Az egész keresztény közösség dicsőítette Istent, különösen is a szegények, az evangélium és Krisztus misztikus jegyese érdekében bátran és hűséggel végzett szolgálatért. A 2013. március 13-án pápává választott Jorge Mario Bergoglio 1936. december 17-én született Buenos Airesben piemonti emigránsok gyermekeként. Édesapja Mário könyvelő volt, a vasútnál dolgozott, édesanyja Regina Sivori pedig a háztartást vezette, és öt gyermekük neveléséről gondoskodott. Miután vegyésztechnikusi oklevelet szerzett, a papi pályát választotta. Először az egyházmegyei szemináriumba lépett be, 1958. március 11-én pedig a Jézus Társasága noviciátusába. Humán tanulmányokat tanult Chilében, majd 1963-ban visszatért Argentínába, és a San Miguel-i Szent József Főiskolán filozófiai szakon szerzett diplomát. Irodalom és pszichológia tanár volt a Santa Fe-i Immaculata iskolában és a Buenos Aires-i Colegio de Salvador nevű iskolában. 1969. december 13-án szentelte pappá Ramón José Castellano érsek, majd 1973. április 22-én örökfogadalmat tett a jezsuitáknál. Miután novicius mesterként szolgált a San Miguel-i Villa Barilliáriban, a teológiai kar professzora, a Jézus Társasága tartományi konzultora és a főiskola rektora volt. 1973. július 31-én pedig az argentin jezsuiták tartományfőnökévé nevezték ki. 1986 után néhány évet Németországban töltött, hogy befejezze doktori disszertációját, azt követően visszatért Argentínába. Antonio Quaracino bíboros pedig közeli munkatársának választotta. Második János Pál 1992. május 20-án avukai címzetes püspökké és Buenos Aires-i segédpüspökké nevezte ki. Püspöki elmondatául a Miserando atque erigendo mottot választotta, címerébe pedig Jézus Társaságának jelképét, az IHS Jézus monogramot tette. 1997. június 3-án Buenos Aires koadjutor érsekévé nevezte ki, Quaracino bíboros halála után pedig 1998. február 28-án ő lett az utóda érsekként. Argentina primásaként, az országban élő keleti rítusú hívők ordináriusaként és a Katolikus Egyetem nagykancelláriaként II. János Pál a 2001. február 21-i konzisztóriumon bíborossá nevezte ki, római címtemploma a Bellarmine Szent Róbert templomet. A rákövetkező év októberében a püspöki színódus 10. rendes közgyűlésén főrelátor helyettes volt. 16. Benedek lemondása után a konklávéra összegyűjt bíborosok 2013. március 13-án pápává választották, ő pedig a Ferenc nevet vette fel, mert az asszisi szent példáját követve elsősorban a világ legszegényebbjeivel akar törődni. Az áldások erkélyéről a következő szavakkal mutatkozott be. Fivéreim és nővéreim, jó estét kívánok! Most pedig elkezdjük ezt az utat, a püspök és nép közös útját, a római egyházét, amely a szeretetben vezető szerepet tölt be az összes egyházak között, a testvériség, a szeretet és az egymás iránti bizalom útját. És miután lehajtotta fejét, így szólt, kérlek benneteket, imádkozzatok az Úrhoz, hogy áldjon meg engem. Ez a nép imája, a nép áldást kér püspökére. Március 19-én Szent József ünnepén kezdte meg hivatalosan Péteri szolgálatát. Az első nagy csütörtöktől kezdve a Vatikánon kívül akarta bemutatni az utolsó vacsora emlékére végzendő misét, minden alkalommal börtönökbe, fogyatékkal élőket vagy drogfüggőket segítő intézményekbe ment. A papokat arra biztatta, hogy mindig készségesen szolgáltassák ki az irgalmasság szentségét, legyen bátorságuk eladni a sekrestyét, hogy az elveszett bárányok keresésére induljanak, és tartsák nyitva a templom ajtaját, hogy bárkit is fogadhassanak, akik vágynak az Atyaisten arcával való találkozásra. Péteri szolgálatát fáradhatatlan odaadásra gyakorolta a muszlimokkal és más vallások képviselőivel folytatott párbeszéd érdekében, időnként ima találkozókra hívta őket össze, és közös nyilatkozatokat írt alá a különböző vallások tagjai közötti egyetértés érdekében, ilyen például a 2019. február 4-én Abu Dhabiban egy Tayyib szunnita vezetővel aláírt az emberi testvériségről szóló dokumentum. Az utolsók, az idősek és kicsinyek iránti szeretete indította arra, hogy bevezesse a szegények világnapját, a nagyszülők és idősek világnapját és a gyerekek világnapját. Isten igéjének vasárnapját is bevezette. Minden elődjénél szélesebb körévé tette a bíborosi testületet. 10 konzisztóriumot hívott össze, amelyeken 163 bíborost, köztük 133 választó és 30 nem választó bíborost nevezett ki 73 nemzetből, amelyek közül 23-nak korábban sosem volt bíborosa. A püspöki szinódus 5 közgyűlését hívta össze, 3 rendes közgyűlést, amelyek a család, az ifjúság és a szinodalitás témájával foglalkoztak, egy rendkívüli közgyűlést, amely szintén a család témájával, és egy különleges közgyűlést, amely az Amazonász medence témájával foglalkozott. A koronavírus járvány idején 2020. március 27-én este egyedül akart imádkozni a Szent Péter téren, amelynek oszlopcsarnoka jelképesen átölelte Rómát és a világot, az ismeretlen betegségtől megrémült és megsebzett emberiségért. Pápaságának utolsó éveiben számos felhívás fogalmazott meg a békéért, és a különféle országokban, különösen Ukrajnában, valamint Palesztinában, Izraelben, Libanonban és Myanmarban darabokban zajló harmadik világháborúval szemben. 2021. július 4-én, mivel meg kellett műteni, 10 napig az Agostino Gemelli kórházban tartózkodott. 2025. február 14-én pedig ismét ugyanabba a kórházba ment, ahol kétoldali tülőgyulladás miatt 38 napot töltött. A Vatikánba visszatérve élete utolsó heteit a Szent Mártaházban töltötte, a végsőkig ugyanazzal a szenvedélye szentelte magát péteri szolgálatának, jól lehet, még nem épült fel teljesen. Húsvét vasárnap 2025. április 20-án még egyszer utoljára megjelent a Szent Péter Bazilika erkélyén, hogy Urbi et Orbi áldást adjon. A Szent Atya az Evangélii Gaudium kezdetű, józan és alázatos stílusban írt buzdításában terjesztette elő apostoli programját, amelynek főbb súlypontjai a missziós munkára való nyitottság, az apostoli bátorság és az irgalmasság, figyelve az önreferencialitás és a lelki világiasság veszélyének elkerülésére az egyházban. A főbb dokumentumok közé tartozik 4 enciklika, a Lumen Fidei, amely az Istenbe vetett hit témájával foglalkozik, a Laudato Si, amely az ökológia témájával és az emberiségnek az éghajlatváltozást érintő felelősségével foglalkozik, a Fratelli Tutti, amely az emberi testvériségről és a társadalmi barátságról szól, valamint a Dilex Sit Nos, a Jézus szíve tiszteletről szóló enciklika. Miután létrehozta a kommunikációért és a gazdaságért felelős titkárságukat, valamint a világiakért, a családért és az életért felelős dikasztériumot, illetve az átfogó emberi fejlődés szolgálatáért felelős dikasztériumot, a Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúció kibocsátásával megreformálta a római kúriát. Ferenc csodálatra méltó tanúságot hagyott örökül emberségről, szent életről és egyetemes agyaságról mindenki számára. Semper in Christo vivas, Pater Sancte. Éj Krisztusban mindörökké, Szent Atya! Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői adásunkat hallották. Figyelmüket köszöni és búcsúzzuk önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Programajánló következik.